Életemben először élményt a főzés akkor okozott, mikor kiskoromban megtanultam, hogy lehet cukrot pergelni, és akkor ebbe diót lehet szórni, és akkor ebből egy ilyen édességszerűség jön létre. Hát én 5 éves lehettem, mikor ezt kipróbáltam, egy barátomtól hallottam erről, és akkor megkérdeztem édesanyámat, és mondta, hogy tényleg lehet, és akkor tulajdonképpen ez egy karamelles dió volt, ezt csináltuk először. És aztán egyedül is sokszor csináltam. Tehát ez az első, és azóta tulajdonképpen folyamatosan főzök kisebb nagyobb megszakításokkal.
És ezt meg tudja fogalmazni, hogy miért főz?
Most már igen, tehát nyilván azért főzök, mert addig se kell írni. Tehát én kivételes helyzetben vagyok ebből a szempontból, hogy a főzés tulajdonképpen az írásból való teljes és tökéletes kikapcsolódásra használtam az utóbbi 25 évben mondjuk.
De egyébként főzés közben nem gondolkozik mondatokon, szavakon?
Hát nagyon igyekszem, hogy ne gondolkozzak. Tehát azt vettem észre valóban, hogy az írás az olyan, hogy ugye én regényíró vagyok, és tényleg nagyon nehéz abból kijönni, abból a mentalitásból, hogy az ember a jelenetben van, és a mondatokat csiszolja a fejedben, és a főzés az erre nagyon alkalmas volt. Tehát ott az ember kreatív, és egész másfajta fizikai kreativitás. Tehát az a legnehezebb, hogy nem történik semmi, hanem ül az ember a fotelbe, és maximum gépel, de inkább nem gépel. A főzés meg ennek a teljesen ellentéte, hogy ott tényleg történik valami mindig. Ott egy fizikai folyamatnak vagyunk a részeinknek, a végére valami lesz, még ha nem is sikerül, de akkor is van megfogható, megehető, ízlelhető, szagolható jön létre. És akkor nagyon igyekszem nem mondatokba gondolkozni. Most, mióta többet írok főzésről, azóta vigyáznom kell, hogy közben ne próbálják receptet írni. Tehát, de nem is nagyon lehet egyébként. Tehát az ember utána arra koncentrál. Tehát nem gondolkozok mondatokon.
És a főzős könyvében sem kifejezetten recepteket akar talán írni, hanem történeteket, élethelyzeteket, sztorikat.
Hát igen, igazából arra jöttem rá, hogy én valószínűleg a főzésről is úgy tudok írni, ahogy regényt írok. Hát nem egészen úgy nyilván, egy kicsit máshogyan, de mégiscsak egy történetről van szó, arról, hogy meséljem el azt, amit csinálok. És ez egy fontos kérdés. Elég sok tudós barátom van, és tudósoknak is a legnagyobb problémájuk az, hogy tudják elmesélni azt, amit csinálnak. Tehát, hogy tudja úgy elmondani, hogy más számára is érthető legyen. És a főzésre is ez van, hogy a receptet könnyű leírni, de magát a folyamatot, ami ott történik az emberrel kívül és belül, az egy kicsit nehezebb. És én azt próbáltam meg, hogy úgy írjam le a folyamatokat, magukat, hogy nem csak a külső, hanem a belső történések is benne legyenek, és az nagyon érdekes volt látni, hogy ez követhető-e vagy nem. Tehát ugye nyilván én belülről nem látom, hogy ez működik vagy nem működik, ez a fajta írás, de azt látom, megjelent a könyv, és működik. Tehát szinte minden receptemet megfőzte valaki, vagy minden történetemet újra megtörténtette saját magával valaki már.
Ez jó, nagyon jó érzés. Tehát ez jól esik önnek, mikor látja, hogy...
Azt látom, hogy a könyv működik. Tehát igazából tudtam, mikor megírtam, hogy működik, mint könyv. Tehát a nappaliban az ember az olvasó fotelben elejétől végig tudja olvasni. Bár ez se volt egyértelmű, hogy így működhet-e, mert ahhoz meg ez a könyv valahol félúton van a konyha meg a nappali között. És azt sejtettem, hogy ez a nappaliban működni fog. És azt is, hogy a konyhában is, de hogy mind a két helyen tud működni, és itt is, és itt is, meg ott is, az most már 3 hónap után nyilvánvaló. Hát örülök neki, igen, mert tényleg ilyet még nem értem. Tehát a regényeim azok teljesen mások, meg a novellák szerintem is teljesen mások is. Azoknak nincs ilyen gyakorlati haszna, hogy kapok egy fényképet arról, hogy éppen a gyerekekkel kenyeresített valaki, és keresik kenyerés. Tehát hogy sokkal konkrétabb eredmények vannak itt, mint a regényeknél.
Azért van múltja a gasztroirodalomnak Magyarországon is.
Persze, de szerintem valószínűleg az első könyvek azért szakácskönyvek voltak. Tehát úgy gondolom, hogy ha megnézzük a gasztronómia történetét, akkor nagyjából a vallásos könyvek és a szakácskönyvek voltak az első, amiket kinyomtattak, és talán a filozófia meg a matematika. Tehát, hogy egészen ezért ennek nagyon komoly hagyományai vannak, és vannak nagyon jó magyar szakácskönyvek. Tehát engem nagyon sok ilyen inspirált, mondjuk Kövi Pálnak a Erdélyi lakomája, Lénárd Sándornak a Római konyhája, mondhatnám, de a magyar elek könyveit is, akkor lehetne felsorolni. Tehát ez azért elég jó szakácskönyvünk van, hogy örülök, hogy ez én is hozzátettem most már magamit.
Abból egyébként mire lehet következtetni, hogy az ember hogyan főz, vagy esetleg mit szeret főzni?
Hát, hogy nem tudom, hogy meg lehet-e valakit ismerni a konyháján belül, inkább tanul lehet. Én nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy nem lehet arról konklúziót vonni, hogy ez az ember húsokat szereti, ilyen meg olyan. Tehát előbe van ez, hogy a három testőr Afrikában van, hogy a nagy Levin az mindig meg tudja mondani, hogy melyik bűnöző mit szeret csinálni. Én azt hiszem, hogy nem lehetne mondani. Tehát egy nagyon sok emberre lettem megint megfőztem, hogy tulajdonképpen senki sem lehet tudni előre, hogy ki mit szeret. Ez egy nagyon szubjektív dolog. És inkább az érdekes, hogy önmagunk számára lehet érdekes megtudni, hogy miért szeretünk. És elemezni azt, hogy miért az íz a fontos, ami és az miért keresjük. Tehát inkább az érdekes. Azt hiszem, hogy ez a könyv kicsit egy ilyen belső utazásra is csábít, hogy magunk ízeit találjuk meg, és próbáljuk rájönni, hogy miért az fontos nekünk, ami fontos. Én például nem tudtam a könyv megírása előtt, hogy a karamell az ilyen fontos nekem, és aztán rájöttem közben, hogy nyilván azért, mert az egyik első dolog, amit csináltam, és az rengeteg karamell ezek van a könyvben, mert gyerekkorom óta érdekel valahogy.
És a főzés valahogy egy önismereti folyamat is?
Igen, szerintem lehet önismereti folyamat, mert ha az ember tud főzés közben magára figyelni, akkor sokat tanulhat magáról, megtudhatja, hogy ideges, vagy mély ideges, tehát stresszhelyzet is lehet, stresszkezelést is lehet elemezni, azt is, hogy hogyan emlékezünk, tulajdonképpen nagyon sok sokban szól az emlékezésről, mert ugye emlékezni kell arra, hogy mit főztünk, hogy csináltuk, az milyen emlékeket tartalak bennünk. Tehát, hogyha kicsit ki lehet lépni ebből a főzés mechanikájából, akkor az nagyon tanulságos lesz. Meg hát, ami még érdekes, hogy másokat máshogyan lehet megismerni ezen keresztül. Tehát, hogy mondjuk például én azt tapasztaltam, hogy nagyon, én magam is ismerem a minden egy nagyszülőm kedvenc ételeit. Vagy azt, ezek hogy álltak hozzá is. Az nagyon érdekes megkérdezni valakitől, hogy mit főzött először, ezek neki mik fontosak. Tehát, hogyha azt hiszem ismerkedésre is jó. Tehát, hogy úgy értem, hogy megismerhetünk valakit. Tehát az, amikor én a szüleimmel főzésről kezdtem beszélni, akkor azon belül egy csomó mindenki jött. Tehát nyilván először receptről beszélünk, aztán sok minden másról is az ember hirtelen beszélni kezd, és azon keresztül meg lehet ismerni valakit. Tehát én tulajdonképpen a könyvvel kicsit arra is bíztatok mindenkit, hogy a szeretteivel beszélj ezeket meg, hogy kérdezz egyen is meg, hogy a nagyapjának mi volt a kedvenc étele, és hogy szerette is. Akár főzze is meg neki, vagy főzze meg vele együtt. Mert ezek olyan kincsek, amik aztán nagyon könnyen el tudnak veszni.
Hát igen, hogy készült, hogyan készült, miért úgy készült, ezt meg tudjuk még kérdezni tőlük.
Igen, és ez nem evidens. Az embereknél csak későn jut az eszébe, és ez nagyon fontos tudás szerintem.
Az alapanyag sem mindegy. Ön mit használ szívesen? Van-e esetleg ebből a szempontból jól bevált módszere a válogatásban?
Hát én nekem mindig az van, hogy én kísérletezni szoktam, elég kísérletező szakács vagyok, és akkor mindig ilyen fázisok vannak. Most éppen a száraz tésztákkal foglalkozom, a durumbúzából készült száraz tésztákkal, ilyen tulajdonképpen spagettiket csinálok, meg mindenféle egyéb olasz tésztákat. Ez ilyen szakaszosan változik, tehát most éppen ez van, egy hónapja ezt csinálom körülbelül, és biztos, hogy egy-két hónapig ezt fogok csinálni, nyilván mást is. És akkor most a durumlisztekkel kísérletezem, mindenféle durumliszteket vásároltam. Magyar, olasz, német, mindenféle durumliszteket, és sőt, még búzát is vettem, durumbúzát, többfélét, és én magam majd kis malmom, az a öröm, tehát ilyen elég fanatikusan tudok ebbe belemérni, úgyhogy keresem az ideális tésztareceptet, a saját ideális tésztareceptemet. És aztán ebben inkább az a jó, hogy rá lehet csodálkozni az alapanyagokra. Tehát ebben a könyvben nagyon sok olyan recept van, ami egyszerű dolgokkal foglalkozik, tehát egyszerű alapanyagokkal, és akkor azon belül is élvezetes kísérleteket lehet végezni. Tehát azt hiszem az fontos inkább, hogy odafigyeljünk arra, hogy miből főzünk és mit főzünk. Nem feltétlenül szükségesnek drágának lenni. Tehát nekem ebben a könyvben nagyon sok egyszerű van, amikre így rácsodálkozom. Tehát tényleg egy egyszerű almázapkesára lehet csodálkozni. És ugyanolyan élvezettel lehet megfőzni bármilyen, vagy talán nagyobb élvezettel lehet megfőzni, de mondjuk a libamáját, mert az ember félti az alapanyagot, itt meg nem félti.
Egyébként szívesen jár étterembe?
Hát igen, hogyha lehet, akkor szívesen. Egy időben még inkognitóban étteremkritikus is voltam néhány évig.
És miért hagyta abba? Vagy abba hagyta?
Igen, abba hagytam. Hát úgy éreztem, hogy ebből meg lehetett tanulni, ezt megtanultam, és azt tettem észrevenni, hogy evés közben azon gondolkozom, mit fog erről írni, és akkor az már nem volt jó. Tehát hogy az élmény rovására ment valamennyire. Egyrészt azért hagytam abba, másrészt magánéletőkkel is volt, akkor itt meg külföldre utaztam hosszabb időre, és azt ott nem lehetett folytatni.
Azért akarva akaratlanul mindig gondolkozik valamin az ember, és hát lehet, hogy próbálja valahogy ezt kikapcsolni, de azért nagyon nehéz talán. Nyilván vannak praktikái is, hogy hogyan próbálja elterelni azokat a gondolatokat, amelyek mégis csak igyekeznek beférkőzni az agyba.
Én azt hiszem, hogy ez egy lazító örömgyakorlat lehet a főzés. Tehát egy ilyen lassan és gyorsan szépen ismereti folyamat. Tehát a pillanatra kell figyelni. És olyan, mint a jogázna az ember. Tehát a főzésre alkalmas, hogy az ember a alapanyagokra, a pillanatra figyeljen, a technológiára figyeljen, hogy ott legyen. Tehát ilyen mondják, hogy slow food. Kicsit én azt mondom, hogy van olyan is, hogy slow cooking. Tehát még akkor is, hogyha az ember gyorsan főz egyébként. Tehát gyorsan is lehet lassan főzni. Tehát vannak olyan receptjeim, amiket tényleg gyorsan csinálok, meg omlett például, hogy omlett az 10 perc. De az a 10 perc, az nagyon hosszú 10 perc lehet, ha az ember odafigyel arra mindenre, ami történik, és át tudja adni magát annak a örömnek tulajdonképpen, hogy ami történik, hogy a tojás tényleg feltekeredik, hogy a töltelék tényleg úgy lesz benne, ahogy kell. Tehát azt hiszem, hogy az hiányzik a legtöbb embernek, vagy nekem legalábbis nagyon hiányzott az, hogy csak magamra figyeljek egy pillanatra, hogy elfelejtsem a külvilágot. És ez a tudatos lazasság, vagy a tudatos lazítás, ez főzés, az használható erre akár. Tehát én a könyvben nagyon nagy erőkkel írok erről, hogy lehet ezt így lehet megpróbálni így kezdeni. Nyilván nem sikerül mindig. Tehát néha gyorsan kell főzni, az egész család éhes, stressz van, sietünk, nem tudom. Tehát ez nem mindig sikerül. Tehát állítom azt, hogy mindig így kell csinálni, de lehet így csinálni. És akkor tényleg tud egy vasárnap reggeli omlet készítés egyszerűen érzéki örömet adni.
Kicsit egyé kell válni az alapanyagokkal, azokkal az anyagokkal, amelyekkel dolgozik?
Hát igen, tehát az alapanyaggal, a technológiával ott kell lenni a pillanatban. Ez tudom, hogy misztikusan hangzik, de valójában nem az. Tehát mikor a nagy szakácsokat nézzük, vagy a nagy szakácsokkal beszélgetünk, ez a flow élmény, amit igazából mindenki szeretne átélni, és valószínűleg mindenki, aki kreatív volt életében átélte, de a konyhában viszont ott mindenki kreatív lehet. Tehát, és az nem azt jelenti, hogy feltétlenül új dolgot kell csinálni, csak az, hogy minden működjön. Tehát ez a szép élmény, ez a flow élmény, ezt keresem tulajdonképpen. És aztán akkor még izgalmasabb lesz, amikor megpróbálom megírni. Tehát, hogy amikor írok, akkor fejben főzök, sose akkor írom meg, amikor megfőztem, hanem hónapokkal később sokszor, és valahogy hetekig készülök arra, hogy megírjak egy receptet, és akkor viszont, amikor megírom, akkor tulajdonképpen egy ilyen fejbefőzés folyamat az zajlik le, és akkor tényleg érzem az illatokat meg.
Tehát újra átéli az élményt.
Igen, újra átélem, és általában nagyon érzek a végre, mert akkor is már délután írok.
Főzés előtt elképzeli, hogy ez az étel hogy fog kinézni?
Igen, tehát először mindig az van, hogy mikor az alapanyagokat kirakom, akkor próbálom fejben végigfőzni az egész dolgot. Tehát, hogy végig elképzelem, és ilyenkor előfordul, hogy változik. Tehát közben ilyenkor ez egy kreatív pillanat, ilyenkor eszembe jutnak dolgok. Tehát nagyon sokszor megesik, hogy készülök valamire, megnézem, mi van otthon, és abból akarok valamit főzni, és közben, ahogy elkezdem az anyagokat pucolni, akkor hirtelen rájövök, hogy nem, valami más fog csinálni. És akkor kipróbálom, és akkor hát vagy sikerül, vagy nem.
Úgy képzelem, hogy akkor a feleségének kevesebb hely vagy szerep jut a konyhában, vagy azért nincs így?
Nem így van. Tehát a könyve sajnos nem derül ki, sok közös főzés nem, vagy nem került bele azok az írások majd a következőbe kerülnek, de tulajdonképpen nagyon sokat főztünk együtt, és szeretünk együtt főzni. Vannak azért kis feszültségek, mert ilyen maximalista vagyok, meg képes vagyok mindenbe beleszólni, valószínűleg nem kéne, és ő máshogy csinálja ezt, kicsit játékosabb, vagy kalandosabb az ő technológiája, de ő például előfőzött. Tehát, hogy igyekszünk ezt fel csinálni, de néha meg válvetve. Tehát igazából tudunk együtt dolgozni, elég jó.
Ez a főzés is egy járványhelyzet, különösképpen a közepén, bezártság miatt is nyilván egyfajta örömforrás, ami az elmondottakból is kiderül, de az alkotómunkát nem gátolja, hogy kicsit szűkülnek a terek és a lehetőségek?
Hát furcsa dolog ez, mert a regényírás az önmagában is egy karantén. Tehát igazából az ember be van zárva a könyvébe, és akkor még a karantén előtti időkben is megtörténhet az, hogy nem mentem ki egy hétig vagy két hétig a házból, mert úgy dolgoztam. De mégiscsak a tudat, hogy eznek kötelezőnek kell így lennie, hát az nehéz. Tehát, hogy azért kell egyfajta belső erő ahhoz, hogy az ember ezen tudja tenni magát, és úgy dolgozom, mintha mi sem történt volna. Ez nem könnyű, és nem csak nekem, hanem tapasztalom a kollégáimmal és mindenki más. És azt hiszem, hogyha tudnánk, hogy mikor lesz ennek vége, tehát hogyha nem lenne bizonytalanság, tudnánk, hogy ez még egy két hónapig tart, és akkor ez egy kéthapos ösztöndítő gépen, amit mindenki otthon tölthet, akkor más járnánk hozzá, mint úgy, hogy most már egy éve tart, és nem tudjuk, mennyi ideig fog tartani. Meg hát nyilván mindenki szorong, és mindenki félti a szeretteit, tehát ha ezek nem lennének, akkor könnyebb lenne. Amúgy technikailag nem nagyon változik az életem, annyiban igen, hogy sokat utaztam a könyv miatt, és az most akkor nem lehetséges. Tehát most jelent meg a mágia Egyesült Államokban, és hogyha nem lenne ez az egész helyzet, akkor nyilván most ott lennék. De hát ez így van, tehát ez vele jár.
Nem tud ott lenni, és nem tudja átélni így a sikert, úgymond.
Hát így csak így közvetve, tehát mondjuk most megjelent egy nagyon szép kritika a New York Times-ban a könyvről, egész oldalas kritika, és akkor most azt PDF-en látom, és nyilván az jó lett volna megvenni az újságot, a friss lapot egy ott helyben, de hát majd megkapom postán. Tehát ez most így van, és mindenki így él, úgyhogy nincs okom panaszra, de hát már más az élet, az biztos.
Van olyan, hogy úgy érzi, hogy abba hagyja, nem ért, mert megunta, kiírta magából, amit lehetett, vagy azért eddig sosem jutottál?
Hát én azt hiszem, hogy mindig lesz, mint írom, inkább az van, hogy néha nem sikerült. Tehát szoktam mondani viccesen, hogy az írás nekem egy ilyen kudarc múzeum, mert minden készírásra jut kettő, amit nem tudok megírni, hogy egyszerűen nem tudom befejezni, ilyen előfordul. Olyan nincs, hogy nem tudnám, hogy mit akarok megírni. Tehát nagyon sok éppen már ezek miatt is. Tehát ez a kudarc múzeum, ez tulajdonképpen egy ilyen ajándék is bizonyos szempontból, mert nagyon sokszor előfordul, hogy a be nem fejezett írások között sétálva, tulajdonképpen egy virtuális térben, ami ott tartom ezeket, akkor találkoztam, amit 10 éve abbahagytam, és most rájöttem, hogy lehet befejezni. Tehát előfordul, hogy be tudom fejezni. Tehát mindig lenne mit csinálni. Olyan nincs, hogy nem tudnék dolgozni. Az a veszély nem fenyeget, hogy nem dolgozom. Az a veszély fenyeget, hogy nem leszek kész. Tehát én notoriusan nehezen fejezem be a regényeimet, és most éppen egy ilyen fázisban vagyok, és ilyenkor reménytelenek tűnik, hogy ennek valahol vége lesz, hogy ezt valahol befejezem. De mondjuk a főzéskönyvvel is így volt ez, hogy ott is a utolsó pillanatban adtam el végre a kiadónak, akkor tudtam belenyugodni, hogy jó, hát ez kész van így, ahogy van, és nem fér bele minden, amit be akartam tenni. Tehát inkább ez a nehéz, azt elhinni, hogy tényleg egyszer kész lesz.
És miről ír most?
Most van két regényem, a Mágia és a Fehér Király, és ezeket én egy trilógia két kötetének gondoltam. Tehát ezek ilyen lazán kapcsolódnak egymáshoz, és már régóta dolgozom a harmadik köteten. Úgyhogy most azon dolgozom egyrészt, aztán vannak ilyen mellékprojektek is, van egy tudományos fantasztikus novella sorozatom a Kubit.hu, azon is dolgozom, meg még van egy kötet novella, ami alakult. Tehát és a következő főzős könyvön is párhuzamosan ezeken, de azért a legfontosabb most a regény. Tehát ez nagyon jó lenne úgy kijönni a karanténból, hogy látom a regény végét, vagy kész van a regény. Tehát jó lenne vissza egy könyv, meglátjuk.
Ez a kettő tevékenység, a főzés, az írás azért jól kiegészíti egymást?
Tehát az írás az de elég depresszív dolog. Tehát tényleg reménytelenek tűnik a helyzet sokszor. Nagyon ritkák azok a pillanatok, amikor minden sikerül, hanem inkább küzdök. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ülök a fotelben és küzdök. És nagyon jó kijönni ebből a küzdelemből. Tehát tulajdonképpen ez annak is volt köszönhető, hogy mikor gyerekeim lettek, akkor én rájöttem, hogy nem tettem meg azt, hogy akkor nem írok is, hogy viselkedek, mint ha írnék, hanem akkor nekem normálisan kell viselkedni. És a főzés erre nagyon jó, hogy az ember átzsiripeljen az írásnak ebből a reménytelenségéből, az asztal öröméjével. Nekem ez segít élni tulajdonképpen. Tehát, hogy aki elolvassa a könyveimet, könyveimet, az nem a főzős könyvet, hanem a többi könyveimet, az nyilván meglepődik, ha látja, hogy én egy mosolygós ember vagyok. De ez nagyon kemény munka, tehát hogy nekem azt meg kell tanulni, hogy mikor nem írok, akkor mosolyogok, akkor örülök annak, hogy mi történik velem.
Hát igen, ez nehéz, hogy meglássuk az élet apró örömeit is, főleg most.
Hát igen, tehát hogy ez egy kicsit olyan, mint a költészet, tehát én a költészetet is használom erre, mondjuk, hogy van egy vers, amit nagyon szeretek, Kántor Péter versen megtanulni élni, és az nekem nagyon sokat segített, hogy költészet is kicsit olyan, mint a főzés ebből a szempontból, hogy egy pillanatra kiszakít onnan, ahol éppen vagyunk, és egy verset elolvasni az néhány perc, és akkor az ember ugyanúgy tud nem lazítani, de bekerülni egy pillanatra egy más térbe, és örülni annak, amit ott láthat. Ez nagyon fontos.